Arus Vára, mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai vasárnapunkon, amely Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnap. Az Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 466-os éneket. Liturgiai énekként a 9-es számú éneket fogjuk énekelni. Isten tiszteletünk legyen áldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg? De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és reménykedem ígéretében, mert az Úrnál van a kegyelem, és nála bőségesen van megváltás.
Yeah.
Ahogyan könyörül az Atya az ő fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Rád bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgasd meg gyülekezetet könyörgését, és mivel a hitet Te ébresztetted bennünk, add, hogy amit hittel kérünk, megkapjuk tőled, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azokat az igéket, mely igéket Anya Szent Egyházunk oltár előtti felolvasású rendelt, mely igék megírva találhatóak Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének első részében, a 3. verstől a 11. versig. Istennek igéjét Pál apostolnak Filippi beliekhez írt leveléből olvasom, az első részből a 3. verstől. Hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben. Mindenkor, minden én könyörgésemben, mindenitekért, nagy örömmel könyörögvén. Mivel, hogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mindez ideig. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Amint, hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársaim vagytok a nékem adott kegyelemben. Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom, mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus termett az Isten dicsőségére és magasztalására. Ezek Istennek ígéi. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Ezen igékre válaszképpen valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes egyházát, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 473-as éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet azokat az igéket, melyeket Anya Szentegyházunk igehirdetési alapigéjű rendelt, mely igék megírva találhatóak Máté evangéliumának 18. részében, a 15. verstől a 17. versig. Istennek ígéjét Máté evangéliumából olvasom a 18. részből, a 15. verstől a következőképpen. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Ez Istennek ígéje. Ezt a mai igét többféle fordításból nézegettem, mikor készültem, és a fordítások között mindegyiknek más-más címe volt. Az egyikben úgy írta, hogy testvériség a gyülekezetben. A másikban testvéri feddés. A harmadikban testvér figyelmeztetése. Mindegyik címben közös az, hogy testvér. Nem az idegenekről, hanem a testvérekről van szó, a gyülekezetnek a tagjairól. Feddésről beszél. Mindannyian vétkeztünk már valaki ellen, vagy ellenünk vétettek, bennünket bántottak meg. Akarva vagy akaratlanul, vagy lehet, hogy nem is úgy gondolta az illető, aki megbántott. Kisházban régebben ki volt írva, hogy megsértődni tilos. Hogy ami ott elhangzik, az ne sértő legyen, hanem vegyék egyszerűen figyelmeztetésnek, jobbító szándékkal. Sokszor megsértődünk, mikor valaki úgy szól hozzánk. Azt mondta, hogy úgy nézett rám. Vagy biztosan úgy gondolta, hogy, de lehet, hogy szó sincs ezekről. Biztos, hogy tényleg rossz szándék volt benne? Vagy az is lehet, hogy csak én provokáltam ki a viselkedésemmel? Vagy az is lehet, hogy ő jó szándékkal közölt valamit, jó szándékkal mondott valamit, de én a rosszat akarom belemagyarázni. Kolossé 3.13-ban így írja az ige. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Ez a mai ige a megbocsátásról, a testvéri közösségről szól. Viseljétek el egymást. Ahogy említettem, testvéri közösségről. Testvérek vagyunk, mindannyian különbözünk egymástól, mindannyian mások vagyunk, de egy cél, egy lelkület van bennünk, mindannyian az Úr akaratát keressük. A megbocsátás, mikor megkérdezte Péter Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátani, a Máté 18.21-22. verse így szól. Ekkor hozzám menvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsátanom? Még hétszer is? Mondanék ki Jézus, nem mondom neked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Tudhatjuk, hogy itt ez a 7-es szám az a teljességnek a száma, ami azt jelenteni, hogy mindig bocsássunk meg. De Jézus nem azt mondja neki, hogy hétszer, nem azt mondja, hogy mindig, hanem ennek a tízszeresét, még annál is többször. Amikor két fél összevitázik, vagy az egyik megbántódik és megsértődik, nem mindig az megy oda először, aki a bűnös volt, hanem az, akiben nagyobb a szeretet. Egy nagyobb sérelemnél szokták mondani, hogy nem tudok neki megbocsátani. Vagy inkább mondhatnánk azt, hogy nem akarok. A nagy kérdés, hogy akarok-e megbocsátani? Hajlandó vagyok-e átadni a terepet az Úrnak? Hagyom-e, hogy ő oldja meg ezeket a dolgokat, ő simítsa el, ő adjon nekünk békességet. Azt írja az ige, hogy ha vétkezik ellened. De mi a vétek? Kétféle vétekről beszélhetünk. Az egyik, amikor az Isten ellen vétkezik a másik. Vagy éppen mi. Hogyha az Isten ellen követtünk el bűnt, akkor az Istentől kell bocsánatot kérni, vele kell rendezni. Hogyha ember ellen követtünk el valamit, akkor azt mind a két irányba, ahogy a kereszt is mutatja. Az Istennel is rendeznem kell a dolgokat, de az embertársammal is rendeznem kell. Isten Mózesnek 10 parancsolatot adott a két kőtáblán. A második kőtábla a lényegében kötelességeket az emberek iránt sorolja föl. Az első az Isten iránti kötelezettségek, a második az emberek iránti kötelezettségek. A hegyi beszédben Jézus meg is magyarázza a 10 parancsolatot. Az egyik, amivel kezdődik, tiszteld szüleidet, tiszteld atyádat, apádat, anyádat. De Jézus kitágítja ezt a kört. Nem csak a szülők, hanem a vezetők, akinek van főnöke a főnök, egyházi vezetők, országnak a vezetői, minden vezetőt az Úr rendelt fölénk. Aztán a következő parancsolata, ne ölj. Mikor olvastam, akkor felvetődött bennem, hogy ugye kiadta a 10 parancsolatot, amiben szerepel Isten a 10 parancsolatot, amiben szerepel az, hogy ne ölj. És mikor mentek Kánaán földjére, akkor ezt a népet is ki kell írtani, azt a népet is ki kell írtani, ne maradjon belőle élő, még az állatokat is pusztítsd el. Akkor hogy is van ez? Akkor most még parancsnak kéne engednünk? A ne ölj parancs az a haragból, az indulatból elkövetett emberölést jelöli. De Jézus azt is mondja, hogy aki haragszik atya fiára, az már ölt szívében. A következő a ne paráználkodj. Ez a házasság szentségének a védelmét hivatott szolgálni. Ne akarjam a másik feleségét, ne akarja kötött hatot, elégedjek meg azzal, akit az Úr rendelt mellém. A ne lopj parancsolat pedig a vagyonnak a szentsége, tiszteljem mindenkinek a saját tulajdonát, ne vegyem el tőle, hanem dolgozzak meg azért, hogy nekem is meglehessen. A következő, ne hazudj. Erre majd egy kicsit később visszatérek. És az utolsó, ne kívánd, ami nem a tiéd. Nem arról van szó, hogy látom, hogy a másiknak van valamije, és én is szeretnék olyat, hanem ne kívánjam azt, ami az övé. Ne legyen bennem az az indulat, hogy akár erővel is meg akarom szerezni, mint ahogy olvashattuk a Bibliában, az egyik király a Nábót szőlőjét megkívánta, és minden áron meg akarta szerezni. Akár az élete árán is, de az kell neki. Azt az utasítást adja az igében, ha vétkezik ellened atyád fia, menj el hozzá. Menj el. Nem a szomszéd, nem az ismerős, hanem te. Ha téged bántottak meg, neked van panaszod a másik ellen, akkor az a te ügyed és a te felelősséged, hogy megfedd, megintsd a másikat. Te mutasd meg neki, hogy mi a probléma, hogy tudjátok tisztázni. Te vagy az érintett. Mózes harmadik könyvében, a 19. részben, a 17. versben így ír. Ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben. Fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Nem csak azért kell megbeszélni, megfeddeni, hogy békesség legyen, hanem hogyha valami olyat követett el, akkor ne legyek bűntársa. Ne legyek részese az ő bűnének. Utasítást is ad, hogy hogy is tegyük ezt. Intsd meg négy szem közt. Ne a másikkal vitasd meg, ne a barátoddal beszéld meg, hanem menj el hozzá, és négy szem közt beszéljétek meg. Lehet, hogy csak félreértés, vagy belemagyarázás volt az egész. Lehet, hogy ő nem is úgy gondolta, az is lehet, hogy csak én láttam úgy. Ahogy olvastuk az igében, Lukács evangéliumának 17. részében, a 3. és a 4. vers így szól. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg neki. És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád tér, mondván, megbántam, bocsáss meg neki. A megbocsátás nem egy egyszerű dolog. Neked hányszor bocsátott meg az Úr? Aztán felsorolja a lehetséges verziókat. Ha hallgat rád a testvéred, akkor megnyerted atyád fiát. Akkor visszakaptad, mint testvér, újra békesség, és újra testvéri közösség lehet közöttetek. De mi van, ha nem hallgat? Azt írja, védj magad mellé még egy vagy két embert. Miért? Mert Isten így rendelte, az 5 Mózes 19-ben így adta a rendelkezést. Ne álljon elő egy tanú senki ellen, semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt. Akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog. Ha valaki ellen gonosz tanú áll elő, hogy pártütéssel vádolja őt, akkor álljon az a két ember, akinek ilyen perök van, az Úr elé, a papok és a bírák elé, akik abban az időben lesznek. És a bírák vizsgálják meg jól a dolgot, és ha hazug tanú lesz a tanú, aki hazugságot szólott az ő atya fia ellen, úgy cselekedjetek azzal, amint ő szándékozott cselekedni az ő atyával, atya fiával. így tisztítsd ki közüled a gonoszt. Itt tértem vissza, ha ne hazudj, vagy ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen szakaszra, mert ez az Isten rendelkezése. Nem csak parancsa, hanem rendelkezése is, hogy a hamis tanút ki kell írtani, ne legyenek hazugságok a testvéri közösségben. Ne akarjuk befeketíteni a másikat. És miért kell még egy vagy két tanú? Hát mert most, ha történik egy vitás dolog, ketten állunk szembe, az egyik azt mondja, hogy igen, a másik azt mondja, hogy nem, hát kinek van igaza? Ki az, aki el tudja dönteni? Mint amikor Salamon elé odament a két asszony, hogy meghalt a gyermek, és az élőt elvette az egyik, csak vitatkoztak, hogy az enyém él, a tiéd halott, nem igaz, a tiéd halt meg, és az enyém az, amelyik él. Az csak az Isten bölcsessége volt, hogy Salamon tudott igazságos döntést hozni. Szó, szó ellen. Viszont nem szabad a bűnt, a vétket elbagatelizálni, szőnyeg alá söpörni, mert akkor csak gyűlik, gyűlik és öl. Vagy engem, vagy a másikat. Vagy emésztem magam, hogy mert ezt csinálta, azt csinálta, és nem kért bocsánatot, és felőrlöm saját magam. Vagy csak az indulat, a harag gyűlik bennem, és előbb-utóbb kitör. Azt írja az ige, haragudhattok, de ne vétkezzetek. Ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Tisztázni és rendezni kell a dolgokat, mert egy ember vétke kihatással lehet az egész gyülekezetre. Vegyük például Ákánnak a példáját, az Ákán bűnét, amikor Isten megparancsolta, hogy semmit nem vehetnek el a zsákmányból, ő mégis eltett egy köntöst, amivel igazából nem tudott mit kezdeni, csak elásta, dugdosta, de ellenszegült az Isten parancsának, és ezért Isten az egész népet, az egész gyülekezetet sújtotta. Mi van akkor, hogyha nem hallgat a testvérünk a tanúkra sem? Akkor vidd a gyülekezet elé. Tartsuk be a sorrendet. Mindennek megvan a maga helye. A peres ügyeket sem a legfelsőbb bíróságon kezdik, hanem kezdik kicsiben. Először a két vitázó peres fél beszélget egymással, aztán mennek ügyvédhez, aztán békéltető testület, aztán, hogyha nem tudnak megegyezni, akkor bíróság, ha az sem jó, akkor följebb, följebb, de mindennek megvan a sorja. Nem jó átnyúlni egyikről a másikra, mert akkor valakinek kárt okozunk vele. És mi van akkor, hogyha még a gyülekezetre sem hallgat? Azt írja, hogy akkor tekintsd úgy, mint a pogányt, vagy a vámszedőt. Ne vállalj vele közösséget. A Tesszalóniakhoz írt második levélben, a harmadik részben a 15. vers így szól. De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit. Ne vállalj vele közösséget, de imádkozz érte. Ne gyűlöld, hanem vidd az Úr elé, imádkozz érte, hogy meglássa, megbánja bűnét, és hogyha megbánt a bűnét, akkor bocsáss meg neki. Végezetül Máté evangéliumának 5. részéből a 43. verstől a 48-ig így szól hozzánk Istennek ígéje. Hallottátok, hogy megmondatott: szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanezt cselekszik-é? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-é? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Mire tanít bennünket? Megbocsátás, imádság, és tökéletessé válni, mint ahogy Jézus Krisztus tökéletes volt. Amen. Köszönjük neked, Uram, hogy te tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy te a testvéri közösséget szeretnéd helyreállítani a mi közösségünkben is. Köszönjük neked, hogy te példát adtál a megbocsátásra. Köszönjük, hogy te minden bűnünket megbocsátod, amelyet megvallunk neked. És Jézus Krisztus vére által váltságot és örök életet szereztél nekünk. Kérünk, te így készíts bennünket a megbocsátásra. Te indítsd lábunkat, hogy tudjuk megtenni az első lépést. És te szentelj meg bennünket, hogy tökéletesek lehessünk, mint ahogy te tökéletes vagy. Ámen. Szeretném hirdetni az előttünk lévő alkalmakat. Hirdetem, hogy november 7-én, kedden 6 órától a női kör a kisházban a szokott rendben meg lesz tartva. Téma továbbra is a bibliai nők, most Lea és Ráhelnek az élete lesz a téma. November 9-én, csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz a kisházban, a téma az útmutatónak a napi igéi. 10-én 5 órától a keki ifi lesz a kisházban, ott a téma Márk evangéliumának 16. része, első 8 verse. Jövő héten vasárnap 12-én 10 órától szokott rendben istentisztelet lesz, úrvacsorával és születésnapos köszöntéssel egybekötve. A hír és imádságlevelünk elérhető itt a templomban, ott a persely mellől elvehető, illetve a hírlevelek az internetes felületről és a honlapról is letölthető. Gyülekezeti programtervünk ki van téve hátul, illetve a reformációval kapcsolatos információk is vannak kitéve. A Luther Rózsa leírva magyarázattal, hogy mit is akar jelenteni, illetve a 95 tétel, amit Luther a Wittenbergi kastélynak a ajtajára kiszögezett. Illetve csak egy másolata. Hirdetem a Biatorbágyi alkalmakat. November 11-én házassággondozó nap lesz, 18-án női nap, illetve Biblia tanulmányozó nap lesz 11-én, házassággondozó 18-án és a női nap 25-én. Hogyha valaki bizonyságtétellel szeretne szolgálni, akkor az istentisztelet előtt, hogyha jelzi, akkor tudunk rá lehetőséget biztosítani, illetve hogyha valaki írásban szeretné megtenni, akkor azt a Hula Jenikő e-mail címére elküldheti, és akkor a hírlevélbe bekerülhet. Hogyha valakinek lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége vagy igénye, akkor az szóljon, jelezze. Hirdetem, hogy jövőre az egyházban tisztújítás lesz, és hogy Miklós lemondott a jelölőbizottsági tagságról, így helyette az ő helyére kell választani egy testvért. November 19-ig lehet az ajánlásokat Kovács Poli bácsinak, mint jelölőbizottság elnökének jelezni, és november 20-án tartjuk a választói közgyűlést. Hirdetem továbbá, hogy adventi csendes napunk nyíltelken december 2-án lesz megtartva. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, tartsuk számon ezt az időpontot is. Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A befejező oltári szolgálatra készülve a 61-es számú éneknek az első versszakát énekeljük. Imádkozzunk. Istenünk, áldunk téged szeretetedért, amellyel elfedezted megszámlálhatatlan vétkünket. Nem érdemeljük ezt a nagy kegyelmet, mert gonosz szolgáid vagyunk. Nem tudjuk egymás vétkét sem elhordozni, sem megbocsátani. Újítsd meg szívünket szent lelkeddel, hogy tudjunk bűnbocsánatodból élni és egymásnak megbocsátani. Az Úr Jézus Krisztus által. És kérünk téged, Uram, te munkáld ki bennünk a készséget, a megbocsátásra, és köszönjük neked, hogy szólhatunk hozzád, megkereshetünk kívánságainkkal, kéréseinkkel, így hozzuk eléd betegeinket. Te adj nekik gyógyulást, te adj nekik kitartást, te adj nekik oltalmat, te segíts nekik elviselni a betegséget. És így kérünk azokért is, akik veszteséget szenvedtek, elvesztették valamelyik hozzátartozójukat. Te adj békességet, te töltsd be az út a szívükbe, te bátorítsd őket, hogy nálad van remény, nálad van új lehetőség. Így kérünk gyülekezetünkért, te építsd, te tartsd meg, te erősítsd. Legyen a te kezedben minden egyes tagja és az egész gyülekezet is. De így kérünk a többi gyülekezetért is, ahol te arcodat keresik, ahol a te igédet kutatják, te légy mindenkivel. Te szólj mindenkihez igéd által, hisz te tudsz mindenkit megtérésre inteni, bíztatni, és te minden bűnös szívet meg tudsz tisztítani. Így kérünk a fiatalokért, te újítsd az ő szívüket, te vezesd őket az úton. Te adj útmutatást azoknak, akik tőled várnak segítséget. Te mutasd meg, hogy merre induljanak, és te adj készséget, hogy megcselekedjék azt, amit meglátnak. És így kérünk a világért is, Uram. Te látod, hogy mennyi nyomorult, bűnös ember van benne, és mások hibáját hány ember sínyli meg. Te légy a háborúnak az áldozataival, te adj nekik útmutatást, te segíts nekik, te bátorítsd őket. És köszönjük neked, hogy fordulhatunk hozzád imádságban, és te meghallgatsz bennünket, ahogy tanítottál is. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után Isten népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Folytassuk megkezdett énekünket.
Thank you.
Erős várami Istenünk, áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.